Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt az országos melegrekord, valamint a fővárosban a hajnali és napi melegrekord is tegnap, közölte a Hungaromet. A Békésvár megyei Kőrösladányban 39,9 fokot mértek. A fővárosban hajnalban a Jánoshegyen csupán 25,5 fokig tudott hűlni a levegő, Budapest-Újpest állomáson pedig 38,7 fokkal tetőzött a hőség. Spanyolország északnyugati részén az erdőtüzek miatt több mint 1000 embert kellett kimenekíteni. Kasztília kormányzója szerint több helyszínen gyújtogatás történt. Mintegy 400 embert evakuáltak Karukédó városából és környékéről, további 700-at pedig több településről, Las Medulas közelében, egy ősi római aranybányászati területről, amely látványos vörös szikláiról ismert és az UNESCO világörökség része. Erdőtüzekkel küzdenek az északnyugati Galícia és az északi Navarra régiókban is. Tűz ütött ki Horvátországban, Splittől nem messze. A beszámolók szerint hajnalban csaptak fel a lángok Jesenice település mellett, ami Splittől körülbelül 15 kilométerre van. 140 tűzoltó 45 járművel oltja a tüzet, és a légierő segítségét is kérték. Nem kizárt, hogy az ukrán államfőt is meghívják az orosz és az amerikai elnök pénteki alaszkai csúcs találkozójára, értesült az NBC News. Donald Trump korábban egyértelművé tette, Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást. A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhanszk megyét, valamint a Krím-félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. A bejelentésre reagálva Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak. Több európai ország vezetőinek közös nyilatkozata szerint az ukrajnai békéről nem lehet Ukrajna nélkül dönteni, és érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kezdődhetnek. Közben rendkívüli videokonferenciára hívták össze az uniós tagországok külügyminisztereit. Szeptember 20-ára meghirdette a digitális polgári körök első országos találkozóját a Papp László arénában a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook oldalán tegnap közölte, a rendezvény célja, hogy közösen megvitassák a digitális közösség jövőjét, amelyet a gyűlöletkeltő online tér alternatívájaként hoztak létre. A kormányfő szerint néhány nap alatt több mint 57 000 csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ismét működik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, az e-receptek kiváltása is akadálytalan már tegnap óta, közölte még vasárnap az egészségügyi államtitkár. Takács Péter elmondta, a pénteki rendszerleállás több hardveres hiba okozta, amelyet a gyártócég és a szakemberek közösen hárítottak el. A digitális állampolgár alkalmazás, a központi azonosítási ügynök és a 1818-as ügyfélvonal még szombaton elérhetővé vált, az EST szolgáltatásai, a receptfelírás és beteg dokumentumok kezelése pedig tegnap hajnalban állt helyre. Országos szinten jelentős élénkülés tapasztalható az ingatlan keresésekben az otthonteremtési program bejelentése után, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta, különösen a vidéki területeken látható az érdeklődés. Az államtitkár szerint az árkorlátok és a kizárólag lakhatási célú felhasználás kizárják a spekulációt, így az ingatlanárak mesterséges emelkedése sem várható. Rekordszámú jelentkezés érkezett a felsőoktatásba az általános és pótfelvételi eljárásokat együtt nézve, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A pótfelvételén 16 500-an jelentkeztek, főként orvosi, informatikai, műszaki, gazdasági és pedagógus képzésekre. A jelentkezők 57%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet választott, 35%-uk állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. Az egyházi fenntartású intézmények népszerűsége is nőtt. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Külön honlapot indított a keleti pályaudvar közelgő lezárása miatt a MÁV. Egy interaktív térképen a főbb állomásokra kattintva lehet látni az utazási lehetőségeket, valamint azokat az átszállási pontokat, ahonnan a HÉV, Volán vagy BKK járatokkal tovább lehet utazni. A keleti pályaudvar felújítása augusztus 25-én kezdődik és várhatóan 4 hétig tart. 6,1-es erősségű földrengés rázta meg este a Törökország északnyugati részén található Balikesír tartományt, írta a BBC. A jelentések szerint a rengések miatt egy ember vesztette életét, egy 81 éves nő röviddel azután hunyt el, hogy kihúzták a romok alól Sindirgi városában, a földrengés epicentrumában. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég holnap is, csapadék sem hullik majd, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 11 és 16 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul, és innentől aztán újra rákapcsol majd a kánikula. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először vitorlázással, ezt követően vízilabdával, strandröplabdával, egy bicogó nevű versennyel, tájbokszal, végül pedig futszállal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Nyéklátházáról származó klasszis világ és Európa bajnok vitorlázó Érdi Mária gőzerővel készült a svédországi Európa bajnokságra, amelyet augusztus 9-e és 16-a között rendeznek meg Marstrandban. A magyar kiválóság címvédőként magabiztosan és felkészülten áll rajthoz a lézerhajó osztályban. A felkészülés két fontos állomása Los Angeles és Marstrand volt. Az amerikai edzőtábor különösen hasznosnak bizonyult, hiszen Érdi nem csak edzett, hanem a jövő évi olimpiai térségben is értékes tapasztalatokat szerzett. Bár nem pontosan az olimpiai helyszínen készült, a környezeti feltételek és a szélviszonyok hasonlóak voltak, így fontos technikai és taktikai tapasztalatokat gyűjtött. Érdi Máriát hallják.
Műtétem után nagyon nagy volt bennem a motiváció, hogy minden hamarabb így visszanyerjem így az rendes életfunkciókat, meg hogy a hajóban újra önmagamnak érezzem magamat, és meg sem álltam így az olimpia után, hanem rögtön ugye egy nagyon intenzív rehabot elkezdtünk, és azzal a céllal, hogy újra a világ tetején lehessek és versenyeket nyerjek. Ezért nagyon nagy meglepetés volt, amikor az első verseny, ahol visszatértem áprilisban a pálmai világkupán, ott ugye első helyről álltam ki a negyedik nap után, és ez talán egy kicsit fals képet is adott arról, hogy milyen lesz ez az út, milyen lesz visszatérni. Ugye májusban záródott le nekem a rehab, és ott mondta azt a gyógytornászom, hogy innentől kezdve mehetnek megint a teljes intenzív edzések a vizen meg a parton is, és igazából most az elmúlt két és fél hónapban nagyon intenzív edzéseket folytattunk, és nagyon örülök annak, hogy soha nem volt visszalépés így a rehabban, vagy hogy az edzésekben soha nem kellett megállnunk azért, mert hogy szullettem volna, vagy hogy valamit úgy éreztem volna, hogy fáj. És most az Európa-bajnokságra azt érzem, hogy megint erős vagyok, és készen állok versenyezni. Elég kíváncsian várom, azért most még kérdőjelek vannak bennem, hogy fog sikerülni ez az Európa-bajnokság. Úgy néz ki, hogy egy nagyon jó helyszínünk lesz, és a mezőny újra az olimpia után újra így együtt lesz, úgyhogy egy nagyon magas színvonalú verseny lesz, és kíváncsian várom, remélem, hogy ki tudom hozni magamból a maximumot, és ilyen érzésekkel indulok neki ennek a versenynek. Az a két verseny, amin elindultam, Kili világkupán meg Los Angelesben is elindultam egy világkupán. Mindkét versenyt nagyon nagy terhelés alatt csináltam végig, és nem eredményfókuszúak voltak azok a versenyek, hanem még mindig a fizikai építkezés volt a fő cél így a versenyek mellett. Végig folytattam az edzéseket a parton. Nagyon örültem annak, hogy Kielben sikerült a dobogóra állnom, és ugye ez volt az első érem, amit megint sikerült nyernem a műtét óta, de azért azon a versenyen is, meg Los Angelesben is kicsit azt éreztem, hogy a fáradtság miatt, ugye a sok edzés miatt nem voltam friss a versenyeken, és hogy frusztráló hibákat követtem el versenyzés közben emiatt. Ezért várom, nagyon izgatottam most ezt az Európa-bajnokságot, mert erre tényleg frissen fogok érkezni, van időm rákészülni mentálisan is, és fizikálisan is, és szerintem ez egy nagyon jó képet fog adni arról, hogy valóban hol tartok most a mezőnyben, és azt is megnézni, hogy a többiek hol tartanak így egy évvel az olimpia után. De rengeteg volt az utazás itt az elmúlt időszakban, nagyon keveset tudtam otthon tartózkodni, és azért ilyen feszített tempó mellett az utazás is nagyon sokat kivesz az emberből, meg ugye nekünk mindig, ha odaérkezünk egy új helyszínre, akkor össze kell szerelni a hajókat, az is energiát vesz el az embertől tényleg, hogy így hozzászokni egy új helyszínhez. Az a szép ebben a sportban, hogy nincs két ugyanolyan nap, nincs két ugyanolyan futam, és folyamatosan adaptálódni kell a körülményekhez. Az időjárás az csak az egyik ilyen dolog. Ugye mindig máshogy alakul a mezőny is. Nagyon függ az, hogy a többi versenyző milyen döntést hoz, és hogy te a saját stratégiádat végre tudod-e hajtani. Attól is függ, hogy a rendezőképpen hogyan tűzik ki a pályát. Szóval folyamatosan nagyon figyelni kell a körülményeket, meg a többi versenyzőt. Ennek a sportnak a szépsége, hogy az egyik nap nagyon fizikális, és azon múlik, hogy kinyeri a futamokat, hogy ki a legfittebb és a legerősebb, a következő nap nagyon trükkös a szél és gyengébb, akkor nagyon jó döntéseket kell hozni, úgyhogy igen, folyamatosan alkalmazkodunk az új helyszínekhez, meg az új helyzetekhez. Nagyon-nagyon sok döntést kell hozni, azért a top versenyzők nem annyira függnek már az edzőjüktől, talán hogyha például nekem, ha nem találom annyira a ritmust egy napon az adott körülményekben, akkor az edző talán tud egy-két olyan dolgot mondani, ami segít rátalálni az aznapi titokra, hogy hogyan kell versenyezni aznap abban a szélben. De igazából a top versenyzők azok már úgy érkeznek oda, ezekre a nagy versenyekre, hogy a munka el van végezve, és ott már csak rajtuk múlik, hogy hogyan rakják össze a hetet, hogyan rakják össze a futamokat, tényleg milyen gyorsan tudsz váltani egy rossz döntés után, hogy visszakerülj a ritmusba, és utána jó döntéseket hozzál. Szóval azt mondanám, hogy az edzőnek már nincs olyan sok dolga ezeken a versenyeken.
Érdi Mária vitorlázót hallották. Sportszakmai együttműködési megállapodást kötött Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a KSK Delfin vízisportklubbal. Az átfogó megállapodás értelmében tudásával és tapasztalatával támogatja a klub szakmai fejlődését, elősegíti az együttműködést az Egri Vízilabda Klubbal, valamint közreműködik a vízi komplexum hatékony működtetésében is. Az olimpiai bajnok szerint Kazincz Balcika úszó és vízilabdázó tehetségei előtt ígéretes lehetőségek nyílhatnak meg a közeljövőben. Szitka Pétert, a város polgármesterét hallják.
Nyilvánvalóan ez egy nagyon boldogító pillanat, amikor alapvetően egy olyan jellegű kapcsolat jön létre, egy háromszoros olimpiai bajnok és egy helyi egyesület között, amiben azt gondolom, hogy a város és a sportélet az igen gazdagodik. Tehát egy ilyen jellegű mellé azt gondolom, hogy a város mindig is oda fog állni. Támogatjuk ezt az együttműködést, segítjük ezt az együttműködést, és nyilván nekünk is az a célom, hogy ez a komplexum és maga a sportélet Kazincbarcikán és ezen belül is ugye a vízilabda gyakorlatilag kitűzön magának olyan jellegű célokat, amelyek a város hírnevét öregbítik.
Most pedig Halász Bélát, a KSK Delfin Vízi Sportklub elnökét hallják.
Itt most a kettő vízilabda egyesületnek az együttműködéséről van szó, ahol egy nagyon nagy tradíciókkal rendelkező Egri Vízilabda Klubbal működünk együtt, utánpótlás nevelés érdekében. Az a célunk, hogy minél több gyermek bekerüljön a vízesportok világába, minél többen a vízilabda sportban, és hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a tehetségeknek is a továbbfejlődésre.
Végül Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót hallják.
Vizes olimpiai bajnokként mindig öröm egy úszoda átadása, úszoda épülése. Azt gondolom, hogy ez egy méltó szentélye lesz majd a jövőbeni vizes sportoknak, úszásnak, vízilabdának, minden egyébnek. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem polgármester úrtól és ugye a Delfinektől azt a felkérést, hogy működjünk együtt. Ez az együttműködés ugye nem csak a személyemről szól, hanem kifejezetten a két klub, ugye az Egri Vízilabda Klub és a Kazincbarcikai Delfinek közötti együttműködés. Szakmailag szerintem egy jól felépített, nagy tradíciókkal bíró egyesület tapasztalatait tudom megosztani Béláékkal.
Szécsi Zoltán, olimpiai bajnok vízilabdázót hallották. Bravúros eredményt értek el a Szolnoki Sportcentrum sportiskola strandröplabdásai az U18-as országos döntőn, amelynek a budapesti Beach Arena adott otthont. Gulyás Ferenc tanítványai a legjobb 16 csapat közé jutva egészen a harmadik helyig meneteltek a fináléban. Bede Miklós játékost hallják.
Ez az egész úgy kezdődött, hogy egy kvalifikációs tornán részt vettünk, ahol tovább jutottunk a top 16-ba, és utána szombat és vasárnap rendezték ezt az országos döntőt, ami hát ugye egy kétnapos program volt, ahol az első napon tovább jutottunk, igen nehezen, de sikerült összehoznunk. Utána a vasárnapi napon ugyanúgy nehéz kezdéssel, de a végén sikerült egy harmadik helyezést elérni.
Most pedig Zsigmond Ákos játékost hallják.
A strandröplabdával én tavaly kezdtem el foglalkozni, ugyanúgy tavaly nyáron, amikor a pályák elkészültek, akkor én egy másik párra neveztem versenyekre, és ott is viszonylag jó eredményeket értem el, de nem annyira, viszont nagyon megfogott a strandröplabda, és ezért akartam most is folytatni egy, hát most már Mikivel, és én nagyon örülök, hogy folytattam, mert nagyon szeretem, és nagyon szép eredményeket értünk el.
Már az is nagy sikernek számított, hogy az ország fiú U18-as korosztályának legjobb 16 strandröplabdás csapata közébe jutottak, mivel ők kifejezetten teremröplabdásként szerepeltek eddig még. Ujás Ferenc edzőt hallják.
Termesek nem nagyon jutnak el ilyen szintre, hogy a strandröplabdásokkal ilyen szintű játékot tudjunk nyújtani. Azért tudni kell, hogy a Magyarországon a strandröplabda nagyon komoly szinten 5-6 éve már ez működik. Mi ebben a programban körülbelül 2 éve, ugye tavaly évből kezdtük a belépést, és ezek a fiúk, akik most ugye Miki és az Ákos, iszonyú sok munkával. Tehát 2,5 hónapunk volt arra a teremlőpróba után, hogy felkészüljünk ezek a fiúkkal egy olyan tornára, ami azt mondom, hogy a 16-ba jutás sem volt könnyű. Az, hogy mi harmadikak lettünk, az egy óriási szó. Igazából senki nem számított arra, hogy ilyen felkészülést tudunk végezni, és ilyen szinten tudunk majd strandöplabdázni.
Gulyás Ferencet, a Szónoki Sportcentrum Sportiskola U18-as strandröplabda csapatának edzőit hallották. Augusztus 31-ig lehet nevezni az idei Bicogó maratonra. A Szolnok Tiszasúly közötti távot idén már 20. alkalommal lehet teljesíteni, melyet szeptember 20-án rendeznek meg. Hoffer Károly ötletgazdát hallják.
Általában a létszám fele az visszatérő, és azok hozzák a legújabb barátokat, kollégákat, vagy aki éppen nem tölte a lábát a nyári strandoláskor. Tehát vannak új emberek, akik mindig hirdetik a verseny jó hírét, meg a házigazdák barátságát.
A nevezők csapatban kerékpáron is futva teljesíthetik a távot. A verseny egyszerre sportrendezvény, csapatépítés, de szól a természet szeretetéről és Tiszasúly megismeréséről is. A versenyzők Szolnokról indulnak, és Tiszasúlyon érkeznek célba. Idén jubilál a már országszerte ismert rendezvény, a mozogni vágyók szeptemberben nekivágnak a több mint 40 kilométeres távnak. A verseny útvonala és hossza megegyezik a tavalyival, azaz 44,6 kilométer. A versenyzők reggel 7:30 és 9 óra között regisztrálnak majd a Mesterúti körforgalomnál, ahonnan 9-kor indulnak a kerékpárosok, majd 9:45-kor a futók. A milléri havastavak előtt elfutva a vízügyi múzeum mellett föl a gátra, innen balra Doba felé, tovább Nagykörút, kőteleket érintve, egészen a tiszasúlyi templomnál lévő lehajtóig. Innen lefutva már csak 600 méterre lesz a cél a Móra parkban. Itt a résztvevők finom gulyást, innivalót kapnak, na és persze a jól megérdemelt emlékérmet is a nyakukba akasztják majd. A bicogás egy olyan sportág, amely ötvözi a kerékpározást és a futást. Sajátos szabályai miatt a maratoni táv mégis könnyebben teljesíthető. Ezáltal a kevésbé edzett és profi felszereléssel nem rendelkező sportolni vágyók is teljesíthetik a feladatot, és sikerélményben lehet részük. Ez a verseny rendkívül jó közösség formáló. A szabályokból adódóan pedig erős csapatszellem hajtja a versenyzőket. A Bicogó maraton legfontosabb szabálya pedig a következő, egyel kevesebb kerékpár van, mint ahány fős a csapat. Ezért egy versenyzőnek mindig kocognia kell. A csapat többi tagja követheti a futót kényelmesen kerékpározva, vagy előre pedálozhat a váltás helyéig, ahol pihenhet, lazíthat, szerelhet, azonban minden csapattagnak legalább 1 kilométert futnia kell becsület szóra, és egyszerre kell célba érni. A versenytávot 8 szakaszra osztva váltási helyeket létesítenek, ahol a szakaszok hossza 3,8 km és 7,3 km között változik. A váltóhelyek egyben telepített frissítő állomások, távolságát az útvonal jellege határozza meg.
A Tiszasúlyi Egyesület adja a jogi hátteret, meg a nagyon sok önkéntes segítőt. Azt tudni kell, hogy baráti körből, egyesületi tagokból kb. 50 ember dolgozik azon, hogy a 3-400 ember aznak ki legyen szolgálva. A terepen, a 7 állomáson, a versenybíróság, akkor a célban megvendégelni, ott berendezni a dolgokat, tehát ez hatalmas munka. Kb. 50 ember dolgozik. Eddig még az esetek 90%-ában az időjárás is mindig kedvező volt hozzánk, és amikor egy munkahelyről kiszabadulnak az emberek a sok gondból, a stresszből, és ott szabadon egymást biztatják, talán toszgatják is, így mondom, együtt esznek, isznak, vidámkodnak, kerékpárt szerelnek, vagy egymást térdét ragasszák, ez egy csodás csapatépítő tevékenység, utána elfogyasszák ott a megérdemelt és gulyásukat, aztán visszatekernek, nagyon jó együtt vannak, és pozitív visszajelzés van mindig csak.
A versenyről a Tiszasúlyért Egyesület honlapján lehet tájékozódni, minden kocogni vágyót szeretettel várnak a szervezők. A debreceni Estót Anna és Horváth Nóra is Európa-bajnoki címet szerzett májusban a debreceni Zenit Muay Thai színeiben, majd ezt követően a WBC világbajnokságán Estót Anna aranyérmes, Horváth Nóra pedig bronzérmes lett. Utóbbi már csak azért is kiemelkedő siker, mivel ennél a szervezetnél magyar versenyző még nem állhatott dobogóra. Bokor Zoltán vezetőedzőt hallják.
Azt gondolom, hogy itt már igazából olyan nagy különbségek nincsenek. Nagyon keményen készülnek a lányok, tényleg a az elvált edzéseken felül is teljesítik azokat a feladatokat, amiket még pluszban esetleg hozzátesznek. Keményen edzenek, én azt gondolom, hogy itt is nincs semmiféle más titok. Nyilván próbálunk mindig célra törő és olyan technikákat alkalmazni, meg gyakorolni, amik hasznosak lehetnek a nemzetközi mezőnyben is. Ennek az eredménye azt gondolom az, hogy ilyen jól szerepelnek. A WBC nyilván első körben profi ökölvívással foglalkoztak, és ugye ott van a legnívósabb szervezetek között. Aztán ugye meglátták ugye a Muay Thai-ban a lehetőséget, és akkor a Thaiföldel kapcsolatosan hozták létre ezt a részét is a WBC szervezetnek. Ez volt a harmadik világbajnokság, amit szerveztek, az első Ausztráliában, második Bangkokban Thaiföldön volt, és akkor európai központja az Olaszország, úgyhogy Veronában szervezték a harmadikat, amin most mi részt vettünk. Nyilvánvaló és egyértelmű az, hogy a egyik legerősebb szervezet, van még egy másik, az IFMA, és az IFMA mellett a feltörekvő legerősebb szervezet.
Bokor Zoltán beszélt a tehetségek kiválasztásáról is.
A lányoknak annyival talán genetikailag könnyebb, jobb a ritmusérzékük, tempóérzékük, és nyilván ez azért így feltűnik a fiúkhoz képest is így első körben. Könnyebb velük a technikai fejlesztés és ezeknek a dolgoknak az irányítása. Nyilván láttam rajtuk, hogy van hozzá tehetségük, de általában engem azt szokott érdekelni, hogy a szolgálmat mennyire tudják melléteni. Attól függetlenül, hogy mennyire tehetséges valaki, azt gondolom, hogy a szolgálommal legalább annyit vagy több mindent el lehet érni. Amellett, hogy azért technikailag nincsenek elmaradva az elittől, én úgy gondolom, hogy a korosztályhoz képest a fizikai erejük, ami dominál.
A Zenit Muay Thai, melynek színeiben a két ifjú hölgy is versenyez, egy viszonylag frissen létrejött formáció.
Igazából egy éve alapítottam ezt az egyesületet, nyilván a tagokkal közösen, és ez a rövid intervallumhoz képest azt gondolom, hogy rengeteg eredményt értünk el, úgyhogy úgy néz ki, hogy a munka, amit folytatunk, az eredményes, és akkor bizakodóan tekintünk a jövőbe is. Tervezzük a további versenyeket, egyre több a versenyzőjelölt, és azok, akikkel valószínűleg fogunk tudni komolyabban is dolgozni, úgyhogy én pozitívan nézek a jövő felé, és azt gondolom, hogy jól alakulnak a dolgaink. Azt gondolom, hogy nyilván az eredmények, amik eddig is elértünk, azok is azt mutatják, hogy gyakorlatilag a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket, viszont az elért eredményeknél nem szabad megállni, tehát nem szabad azt gondolni, hogy mi már mindent tudunk, és ennek tudatában kicsit lazíthatunk. Folyamatosan dolgozunk tovább, itt az elvállás is, és a lányok is abszolút jól állnak a dolgokhoz. A jövőben is mindenképpen arra törekszünk, hogy mindig az előttünk álló versenyeket, azokat maximálisan próbáljuk hozni az eredményekkel kapcsolatosan.
Bokor Zoltánt, a Zenit Muay Thai Klub vezetőedzőjét hallották. Hétvégén elrajtol a férfi futsal NB1. Az előző idényben az élvonalban a hetedik helyen záró Deac az első fordulóban a Nyírbátort fogadja, majd néhány nappal később a bronzérmes Nyíregyháza otthonában vizitál. A harmadik körben Tihanyi Csaba együttese a Pécs gárdájával csap össze Debrecenben, míg szeptember elején a címvédő Veszprémet látja vendégül. Az első osztály mezőnyét ezúttal is 12 gárda alkotja. Tihanyi Csaba vezetőedző először a tavalyi idényt elemezte.
Két részre osztanám ezt a tavalyi évet. Az alapszakaszban nem indultunk jól, valamilyen szinten ezt tudtuk előre, hiszen nagy változások voltak nyáron. Úgyhogy a csapatnak össze kellett érnie, kerestük még mindenkinek a helyét, úgyhogy az alapszakasz erre sajnos rá is ment. Nem gyűjtöttünk elég pontot a mérkőzéseken, a játék azt gondolom, hogy azért javuló tendenciát mutatott, és a végére talán egy kicsit jobban is néztünk ki. A rájátszásra pedig egyértelműen azt tűztük ki célul, hogy azért becsüljük magunkat eléggé, és jobb csapatnak tartjuk annál magunkat, mint a pozíciónk mutatta, úgyhogy összességében elégedett vagyok, hiszen 8 győzelem 10-ből az jól néz ki, és azért tudtunk dominálni többségében.
Most pedig Vas Ottót, az együttes játékosát hallják.
Van egy belső motivációnk, ami mindenféleképpen arra ösztönöz, hogy minél többet kihozzunk magunkból, de egyértelműen idén megfogalmaztuk azt, hogy a felsőházba szeretnénk, és minél jobb eredményt szeretnénk elérni.
Végül Tóth Attilát, az együttes játékosát hallják.
Én azt gondolom, hogy nagyon fiatal társasággal vágtunk neki, emiatt benne volt ez a hullámzó teljesítmény, azért ezzel lehetett kalkulálni, illetve az idősebb játékosok sem hozták azt, amit mondjuk megszokott tőlük. Én azt gondolom, hogy ott a alsóház végén, amikor a Nyíregyházát itthon meg tudtuk lepni, az elhitette velünk, hogy igenis az alsóházat képesek is vagyunk megnyerni, meg is kell nyernünk. Nyilván jól jött a két téli igazolásunk is, nagyon sokat segítettek a csapatnak. Én azt gondolom, hogy a végére össze tudtunk állni, és az alsóház tökéletes volt arra, hogy felkészüljünk a következő szezonra. Én azt gondolom, hogy ahogy alakulnak a csapatok, illetve azért mi is egész jól egybe tudtunk maradni. Én abszolút reálisnak tartom, hogy odaérünk az első hatba. Én nagyon bízom benne, hogy aztán lesznek merészebb álmaink is.
Végül Tóth Attilát, az együttes játékosát hallják.
Én úgy gondolom, hogy van esélyünk rá egész jó odaérni a felsőházba. A felkészülés kemény. Ez az EUSA szintem jó célt fog szolgálni. Aztán tavaly se kellett ugye sok, hogy meglegyen pár ponton, meg pár egy-két olyan meccsen múlott, ahol tényleg egy gólok döntöttek. Idén bízunk benne, hogy a mérleg a mi agunkra billen.
Tóth Attilát, a Deac futsal csapatának játékosát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője, Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Augusztus 1-ével újraindult a szülészeti nőgyógyászati ellátás a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. Az egy hónappal ezelőtt bejelentett osztálybezárás nagy lakossági elégedetlenséget váltott ki, amely kapcsán rögtön megindultak a tárgyalások az érintett felek között. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Sajtótájékoztató keretében osztotta meg a jó hírt Sátoraljaújhelyi polgármestere, valamint a Borsodabaui Zemplén megyei közgyűlés elnöke. Újra elérhető a szülészeti és nőgyógyászati szakrendelés a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. Az egy hónappal ezelőtti közleményt követően a lakosság jogos panaszát látva és hallva rögtön megkezdődtek a tárgyalások, egyeztetések a kórház szóban forgó osztályának jövőjével kapcsolatban. Nagy ellátási területe miatt indokolt és szükségszerű a szülészeti és nőgyógyászati osztály léte az Erzsébet kórházban. A betegek időben való ellátása és kórházba érkezése került veszélybe a bezárás kapcsán, melynek hírére Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere azonnal egyeztetéseket kezdett, melynek mára meglett az eredménye.
Eljött az augusztus 1-e, ez egy várva várt nap, hiszen a mai nappal indul újra, és indulhat újra a szülészet nőgyógyászata Erzsébet kórházban, amit komoly-komoly szervezés, egyeztetés, tárgyalás előzött meg. Nem kis feladat volt, én azt gondolom, hogy három oldalról ez meg volt támogatva. A kórházigazgató részéről, a megyei közülés elnökének a részéről, és természetesen az önkormányzat az én részemről is. Sokan várták, sokan örülnek a mai napon, és sokan pedig előre dörzsölték a kezüket, hogy úgyse fog sikerülni, és akkor milyen veretes mondatokat lehet majd írni a különböző közösségi médiában. A becsület, a tisztesség és a szorgalom meg eredményt hoz. Ez a mi esetünkben megvolt. És azt remélem, hogy azzal a gyarapodó orvos létszámmal, amivel számolhatunk az eddigiek alapján, előbb-utóbb olyan osztályokat is újra lehet nyitni, amelyek a korábbi időszakban bezárásra kerültek. Ez a cél, ez a terv, ez a törekvés. Köszönjük mindenkinek. Köszönjük azoknak az orvosoknak, akik vállaltak munkát Sátoraljaújhelyben, azoknak, akik kitartottak a nagyon nehéz időszakban is, két idősebb, de a talpra esett orvosunk van az osztályon. Ők vitték a vállukon egyébként, hogy egyáltalán működni tudjon.
Bánné dr. Gár Boglárka, a Borsodabói Zemplén megyei közgyűlés elnöke is azonnal az ügy mellé állt, és néhány napon belül jó hírekkel szolgált az újhelyi és az ellátási körzet lakói számára.
Megígértem, és tartom a szavam. Ahogy a problémáról tudomást szereztem, folyamatosan egyeztettem, hiszen felelős politikusként és édesanyaként is egyértelmű volt számomra, hogy mi hamarabb megnyugtató megoldásra van szükség. A munkának megvan az eredménye, augusztus 1-ével a szülészet folytatja a működését.
A Miskolci Önkormányzat folyamatosan tárgyal a kormánnyal, hogy a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő belső állapotát is rendbehozzák, és a Diósgyőri vár megújulásától pedig arra számítanak, hogy megduplázódik majd a látogatók száma. Hollósi András Miskolc alpolgármestere örömmel adott tájékoztatást arról, hogy a Népkertben újra megnyitották a nyilvános illemhelyet, amit hamarosan a villanyrendőr csomópontnál is megtesznek. Emellett a város kamera rendszerének kezelésében szeretnék a mesterséges intelligenciát használni, annak érdekében, hogy a közbiztonságot növeljék.
Természetesen fontosak a városrészek, és itt szeretném kiemelni, mert nem egyszerű kérdés a Miskolc-Tapolca kérdés a barlangfürdő leégése után. Azért azt látjuk azt, hogy sajnos egy nagyon-nagyon nagy érvágás volt a miskolci turizmusnak, és önmagának a város bevételi szempontjából, hiszen 300 000 fő volt az, aki látogatta a barlangfürdőt éves szinten, és látjuk azt, hogy ez mekkora érvágás jelen pillanatban a miskolciaknak, a miskolci vállalkozóknak, akik ott vannak. Mi szeretnénk egy olyan megoldással élni, és azon dolgozunk egyébként a magyar kormánnyal közösen, rendszeresen zajlanak a tárgyalások, hogy rövid időn belül egy olyan megoldást tudjunk találni, ami bár belátható időn belül meg tudjuk fogalmazni, hogy mikor tudjuk esetleg a belső részeket is újra nyitni a barlangfürdőben, hiszen sokakat ez érdekel a leginkább, a turizmus erre épül rá, és emellett természetesen a környezetnek a rendezése is fontos számunkra. Ugyanez a Diósgyőri várral is, ugyanez a helyzet, hiszen látjuk azt, hogy legyünk őszintik, a miskolciak szempontjából nem feltétlenül jól sikerült projektről van szó, de mi előre tekintünk, előre megyünk, hiszünk abban, ami egyébként éves szinten 150 ezer látogatót hozott a várban, hiszünk abban, hogy legalább meg fog duplázódni ez a mennyiség, úgymond a turistáknak a mennyiség és a száma, de tekintetben, és bízom benne, hogy ténylegesen egy olyan projektet fogunk tudni majd átadni, ami túlmutat a váron, hiszen mi vár negyedben is gondolkodunk már, bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére fog történni. Kétségkívül voltak hibák, de én azt mondom, hogy mi a hibánk túl néz, én próbálok ebben elég erőteljesen kommunikálni és érdeket érvényesíteni, hogy ezek a kellemetlenségek minél gyorsabban befejeződjenek, és ténylegesen egy olyan komplexumot tudjunk majd a miskolciaknak átadni, amit szívesen látogatnak majd. A magyar kormány, a Palkovics kormánybiztos úrral sikerült egy megállapodást kötni. Magyarországon elsőként a mesterséges intelligencia fellegvár vagy okosvárosa lehet Miskolc, ami azért nagyon fontos, mert kétségkívül látjuk azt, hogy a mesterséges intelligenciával mekkora lehetőségek vannak. Veszélyek is vannak, de óriási lehetőségek vannak. Városüzemeltetési szempontból pedig el lehet azt mondani, hogy például van egy közel 200 térfigyelő kameránk jelen pillanatban a városban. Olyan finomságot tudunk a szoftverekkel már átelepíteni ezekre a kamerákra, ami képesztő. Ha egy rendőrségi jegyzőkönyvhöz, vagy egy tanulóvallomáshoz, vagy egy szemtanútnak a megkérdezésére elmondták azt, hogy piros autót láttak ebben a kereszteződésben, akkor képesek vagyunk csak a piros autót szűrni ebben a kereszteződésekben, és a felderítést nagy mértékben meg tudjuk könnyíteni. Látjuk azt, hogy mennyi a kibocsátás alatt esetben, a CO kibocsátás, széndioxid kibocsátás egy körzetben, hol lehet esetleg nagyobb szükség a zöldítésre, hol tudjuk a forgalmat csökkentő vagy csillapító megoldásokat elindítani. Tehát valami elképesztő széles a spektrum, amiben tudunk a mesterséges intelligencia vonatkozásában lépni, és hát mi azt szeretnénk, hogy mi egy ténylegesen lakosságbarát városüzemeltetést szeretnénk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy bármilyen probléma adódik, akkor ne ilyen bonyolult központi telefonszámokon kelljen várva a módszert, nem tudom melyik dalának a lejátszása közben várni és idegeskedni arra, mikor kapcsolják már a ténylegesen az ügyfél ügyfélközpontot. Mi azt szeretnénk, hogy egy olyan applikáció jöjjön majd létre, aminek segítségével gyorsan, rugalmasan, biztonságosan 0-24 órában a Miskolcia számára elérhetőek lesznek, hogy a közproblémákat vagy éppenséggel a hibákat mondjuk esetleg a közüzemek felé vagy közbűszolgáltató felé jelezni tudják. Mi ezen dolgozunk, és bízunk benne, hogy lesz majd hamarosan érezhető bejelentés ezzel kapcsolatban. Nagyon régi hiátust teljesítettünk a miskolciak felé azzal, hogy kulturáltan felújítva átadtuk ismét a miskolciaknak a népkerti illemhelyet, ami délelőtt 10 és este 6 óra között teljesen ingyenes formában tudnak használni. Ez az egyik lépés amellé, hogy a miskolciaknak a úgymond a komfortérzete javuljon, hiszen akár a népkertben is ott családok, babakocsis, édesanyák, sportolók, idősek jönnek, mennek, és hát nincs a közvetlen környezetében egy olyan helyiség, esetben kávét elfogyasztani és beüljön, meg hát nem is kell, és nem is feltétele ennek, de ez csak az egyik lépés, hiszen azért a belvárosban vannak még illemhelyek, amin most azon dolgozunk, hogy például említettem már ugye ebben az interjúban a villanyrendőri buszmegálló kérdését, azért ide szorosan kapcsolódik, hogy természetesen a környezetet is szeretnénk még szebbé tenni, és ugyanúgy a villanyrendőri buszmegállót is szeretnénk majd, a buszmegállóban lévő illemhelyet is szeretnénk záros határidőn belül, néhány héten belül megnyitni.
A miskolci rendőrkapitányságnál idén már több mint egy tucat szabálysértést regisztráltak elektromos rollerekkel kapcsolatban. Az e-rollerek terjedésével megszaporodtak az ilyen típusú járművel történő szabálytalanságok és balesetek is. A hatóság arra kéri az elektromos rollerrel közlekedőket, hogy mindig legyenek körültekintőek. Viseljenek védősisakot, amivel jelentősen csökkenthető a sérülések súlyossága. A részletekről Molnár Emilt, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának vezetőjét hallják.
A rollerrel, mondhatjuk, járművel történt balesetek száma nem most az idei évben, hanem a korábbi években is egyre inkább jelentős. Ez azt jelenti, hogy ilyen esemény körülbelül fél tucat történt, amikor biztos, hogy tudjuk, hogy a járművezető közlekedett a rollerrel. Több olyan eseményt is regisztráltunk már, amikor hát nem tudjuk, hogy tolta, vagy milyen módon közlekedett vele a járművezető, ez utólag már nem derült ki, de több esetben már akkor úgy megtörtént a baleset, hogy felszállás közben elesett, és megsérült a felhasználó. Ugye ez a roller, mondjuk most rollernek, nem feltétlen szakmai névvel, illetve ezt az eszközt, azt mondom, hogy egy nagyon praktikus közlekedési eszköz, de nem feltétlen biztonságos. Nagyon fegyelmezettnek kellene lenni, aki ezt használja, viszont ez azért sok esetben nincs meg, és több baleset is történik. A rolleresek jelentős része úgy tűnik, hogy gyalogosnak hiszi magát, egy motorizált gyalogosnak, aki jóval gyorsabban halad, mint a többi, de ő gyalogos. Azért ez nem így van. A rollert azt járműnek tekintjük, mégpedig gépi meghajtású jármű, hogyha nem a lábbal löki a előrehaladás érdekében, és nem is a lábbal hajtott sporteszközök vagy közlekedési eszközökkel van gondunk, hanem a gépi meghajtás. Ugye könnyű kis jármű, viszonylag nagy sebességet képes elérni elég rövid időn belül. Pici kerekei vannak, tehát már kisebb úthibákat is elég nehéz vele lekezelni, és ebből adódóan vannak balesetek, tehát a járdáról az úttestre hajtás során ugye nem tud olyan jól lemenni, az útpatkát nem tudja lekezelni, de hát ez mind annak a felelőssége, aki ezzel közlekedik, nem viselnek sisakot, védősisakot a járművezetők, ittasan közlekednek vele, és itt, és ezt kihangsúlyozni nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a elektromos rollerrel közlekedik, nem a lábbal hajtja, hanem szépen feláll rá, és húzza a gázkart, és halad 15-25 km/h sebességgel, vagy akár ettől még gyorsabban is, akkor az ő esetében sem megengedett az, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasszon. Tehát itt is zéró tolerancia van. Mert ha valaki ittas állapotban vezeti ezt a járművet, akkor elköveti az ittas vezetés bűncselekményét. Ha nem ittas, de van egy pici alkohol a szervezetében, akkor pedig közigazgatási bírsággal sújtják ezt a cselekményt, ami akár 156 ezer forint is lehet. Én úgy gondolom, hogy célszerű ezeket a büntetéseket elkerülni, és ami még érdekes, hogyha valaki rendelkezik vezetői engedéllyel, és egy elektromos rollerrel ittasan közlekedik, tehát bűncselekményt követel, akkor a vezetői engedélye visszavonásra kerül az eljárás végéig. Úgy gondolom, hogy itt is egy nagyon fontos dolog, hogy hogy ne akarja senki elveszíteni feleslegesen a vezetői engedélyét, ne vezesse senki ittasan, és ha már józan sisakot visel, akkor pedig arra legyen tekintettel, hogy neki nem csak a gyalogosokra vonatkozó szabályokat, mert ugye a gyalogosokra is vonatkoznak szabályok, amiket be kell nekik tartani, hanem és a járművezetőkre is vonatkoznak szabályok, amiket be kell tartani. Tehát a tilos jelzésnél meg kell állni. Ugye volt olyan esetünk nekünk is itt Miskolcon, hogy roller és a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva behaladt a kereszteződésbe, és ez csak a szerencsének köszönhető, hogy egy autóbusszal ütközve nem lett komolyabb sérülése. Kibújt a busz alól.
Kiállítások, koncertek, nyitott templomok, közösségi napok és számtalan egyéb program. Összesen több mint 50 esemény és 500 fellépő várja az érdeklődőket a 3. Miskolci Ars Sacra Fesztiválon szeptember 12-e és 21-e között. Az eseményt az Éltető Lélek Alapítvány, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci csoportja és a Miskolci Önkormányzat szervezi. A fesztivál mottójának idén a Remény Zarándokai címet adták. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány kuratóriumi tagja, a fesztivál főszervezője adott tájékoztatást. Farkas Erzsébet összeállítását hallják.
Egyrészt az iskolák felekezetek összefogásával, és hát a művészek, de 500 szereplőnk lesz, tehát a művészvilág itt egész nyáron készül a fellépésre. Én azt hiszem, hogy ez az egyetlen rendezvénysorozat, ami ilyen széles körű összefogással jön létre. Ebben konkrétan 18 civil szervezet kapcsolódott össze, természetesen az önkormányzat is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő összefogást mutat a városban, és érdeklődést is természetesen.
9 nap alatt több mint 50 program 500 szereplő közreműködésével valósul meg, és amit szeretnék kiemelni, és ön is kiemelt a sajtótájékoztatón, közel 40 templom vesz részt az idei programban.
Igen. Tehát van egy zarándoklatunk, Miskolci Zarándoklata neve, ez egy egyedülálló dolog. Az összes templomot, a történelmi egyházak templomait végig látogatják Lilafürettől Szirmáig, különböző csoportokba. Ez egy fantasztikus dolog, hogy itt ökumenikus szellemiségben zarándoklat történik Miskolcon. Nagyon nagy jelentőségű. Amit én nagyon kiemelnék, az a célja. Tehát ez az egész Ars Sacra Fesztivál azért jött létre, hogy a keresztény értékeket hirdessük. Ez az egyik fő cél. A másik fő cél az, hogy a miskolci művészetnek legyen olyan lehetőség, hogy bemutatják azt a sokrétű tudást, azt az ambíciót, amik bennünk lakik, és igazi magas színvonalú minőséget tudnak itt produkálni. Tehát szeretnénk bemutatni azt, hogy itt Miskolcon milyen művész, milyen zenei élet, milyen kulturális élet van, irodalmi élet. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Én így ítélem meg. És ha már a célról beszélünk, akkor a mottót mindenféleképpen meg kell említeni, a Remény Zarándoka. Ez a országos fesztiválnak a mottója, milyen kis természetes, és én a reményt azt a békével kapcsolom össze elsősorban. Dragonics Márta is említette, ő egy magasabb rendű értéket mutatott, de én a gyakorlati ember inkább erre gondolnék, hogy a reményünk a béke, és elsősorban a körülöttünk zajló háború és a háború áldozatainak és az országok egymás közötti megbékélésének a remény. Én ezt így fogom fel, és ezért a fontos célért dolgozik ez a 5-600 ember.
Összművészeti a fesztivál, lesz itt zarándoklat, kiállítás megnyitók, említette közel 100 kiállítás megnyitójára kerül sor, ősbemutatók lesznek, első alkalommal hallható zeneművek, darabok, amelyek erre az alkalomra íródtak, vagy itt hangzanak majd el először, lesz szakmai konferencia, versmondó verseny, döntője és gálája, hogy csak néhányat említsek a sok-sok programból. Erre törekedtek az idén is, hogy minél több szegmensét és oldalát megmutassák a keresztény kultúrának.
Igen, igen, hát ez tulajdonképpen februárban szoktuk elindítani a programsorozatnak a szervezését, hiszen az egész város tulajdonképpen megmozgatja. Hát nagyon kiemelném itt a Miskolci Szimfonikus Zenekar, hogy ők első szóra rögtön jönnek, pedig rengeteg szimfonikus programjuk van, és hát megpróbálják ezt is beilleszteni, és szeretetből tulajdonképpen, térítés nélkül szeretetből jönnek. Igaz, hogy nem könnyű kiállítani a zenekart, mert több fellépésük lesz, úgyhogy emberenként szedjük néha össze egy-egy szólamhoz a szükséges létszámot, hiszen nagyon sok fellépésük van. Amit még én érdekességként kiemelném, az, hogy tudomány szempontjából elég szokatlannak tűnik, hogy lesz egy olyan konferenciánk, hogy szakralitás a gyógyításba. Tehát ezt a két témát így összekapcsolva, vannak mindig tudományos konferenciák, de én kapcsolatrendszerben nem. Tehát fő célunk azért az, hogy mint említettem, hogy a keresztény értékek, a miskolci művészeknek a bemutatása, az országos bemutatkozás, hiszen már hírünk van a Budapesten, és országos hírünk van, és állandóan minket állítanak példaként a miskolciakat, és lényegében az, hogy itt a közösség összefogjon, és óriási érdeklődés jelenik meg. 10 000 néző volt a tavaly. Remélem most is, hogy annyi lesz.
Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a borsodi vágtát, ahová a szervezők a magyar lovasportok iránt érdeklődőket várták. A Belegrádon megtartott verseny ünnepélyes megnyitóján a Történelmi Egyháza képviselői megáldották a pályát, majd következett a lovas felvonulás, amit az új Góbé futam követett, amelyen bármilyen fajtájú és nemű lóval el lehetett indulni. A nap fő attrakciója a nemzeti vágta előfutama volt, amit kis huszárfutam és a régi időket idéző fogadhajtás is színesített. Az idei borsodi vágtáról Bodnár Marian, a Hernádkak Belegrád Fejlesztési Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Ez már a 13. borsodi vágta, és a 10. itt Hernádkak Belegrádban. Hát az elmúlt évekhez hasonlóan ismételten ugye megrendezzük a nemzeti vágta egyik előfutamát, a borsodi vágtát. Érdekes futamokkal próbálunk szolgálni a kedves nézőközönségnek. Kis huszárfutam, huszárgyerekfutam, borsodi vágta előfutam, góbéfutam, illetve most az idén először kombinált fogathajtás. Fogatok fognak versenyezni. Van egy fogathajtók, akik megkerestek minket, hogy mit szólunk hozzá, hogy nem-e csatlakozhatnának a rendezvényünkhez, és milyen ezt örömmel vettük, és így most első alkalommal lesz fogathajtás nálunk. Azt nem tudom még pontosan, hogy hány nevező lesz, mert ugye nem mi szervezzük, hanem ezt a fogatosok, de állunk elébe. Reméljük, hogy ebből hát ha tudunk, hogyha lesz további borsodi vágta, akkor fogathajtás is hátha lesz. Ugye most már az évem, meg tavaly évhez hasonlóan meg vannak osztva a gyerekek. Van gyerekhuszárfutam, ami azt jelenti, hogy 10 és 14 év közötti gyerekek nevezhetnek 136 centis pónikkal, illetve van kis huszárfutam, ahol 15 és 18 év közötti gyerekek nevezhetnek, ott a póniknak 142 centi a max marmagasságuk. Illetve ugye van a borsodi vágta előfutama, az a felnőttek, oda a felnőttek 18 évet betöltött, és a lovaknál pedig az, hogy 5 évet be kell, hogy töltsék, illetve a telivérezettségük nem lehet 75%-tól nagyobb telivérezettségű. Ilyen nevezőket várunk. Reggel ugye azzal kezdünk, hogy megérkeznek a lovasok, a lovakat beazonosítják, állatorvosi vizsgálat van, ahol megnézik, hogy a lovak alkalmasak-e a versenyzésre, meg kell felelniük különböző kritériumoknak, be kell, hogy legyenek oltva, a vérvételüknek rendbe kell, hogy legyen. És hogyha mindent rendben találnak az állatorvosok, az állategészségügy, akkor indulhatnak a versenyen. Ezután, hogyha megvan az állatorvosi vizsgálat, akkor egy technikai értekezlet követ, ahol is ugye felvilágosítják a versenyzőket, illetve a csapatvezetőt, a felvezetőt, hogy mikre kell, hogy odafigyeljenek, majd körbejárják a pályát, megnézik a versenyzők, hogy alkalmas-e a versenyzésre, és hogyha mindent rendben találnak, alkalmasnak találják a pályát, akkor lesz egy sorsolás, ahol is kiderül, hogy ki melyik fordulóba vesz részt, melyik futamba vesz részt, és 11 órakor, ha minden igaz, minden jól megy, akkor elindulnak a futamok. A gyerekek, ők másfél kört tesznek meg a pályán, a felnőttek pedig 2,5 kört. Az azt jelenti, hogy a pályánk olyan 500-550 méter, nyilván a gyerekek, ők kevesebbet versenyeznek, mint a felnőttek. A versenyzők mindig nagy szurkolótáborral érkeznek. Mondhatom azt, hála jó Istennek, hogy Magyarország egész területéről, sőt, még az idén is 2 székely nevezőnk van a nagyfutamba, illetve a gyerekek között is lesz székely versenyzőnk. Illetve hát ugye itt a környéken lakók, de azt is mondhatom, hogy országos szinten ott is mindenhonnan jönnek az ország egész területéről, hála jó Istennek. Elég népszerű a borsodi vágtánk, úgyhogy az egész országból most is van visszajelzésünk, hogy Pest környékéről, akár még a Dunántúlról is érkeznek hozzánk látogatók is, nem csak versenyzők.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Farkas Erzsébet, Grunda János és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Nyolc milliárdból egy vagy, de nem magad, megmutom a világot, túl szép mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, úgy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik az Isten szamarat, lát, aki nem tanult, csak gyere most úgy, mint fehér. A hollói közt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van, álmodni mert szeretni, hagy szívében meg, béke van, az, amit érzek, hey! Te is érzed, hey! Hogy is az jó csak az egész, hey! Ahogyan néz, hey! Olyan képen, pont olyan, varázslatot ár elég, fehér holló.
Csak a híd meredek.
Azt, amit érzek, te is érzel, hogy ez az jó csak az egész, hey. Ahogyan néhet, olyan képet, olyan varázslatot tár elég, fehér hol.